Köszönjük, csodálatos Jézusunk, azt a művet, amit a kereszten bevégeztél. Hálát adunk a teljes körű megváltásunkért, a szabadításunkért. Köszönjük a te dicsőségedet, a kenetedet, amit ma birtokolhatunk, és a cserép edényünkben tarthatunk. Hálát adunk, hogy a kenet hordozza azokat a képességeket, amivel bennünket felruháztál. És hálát adunk, hogy a kenet az megtöri és megsemmisíti a terheket, a bilincseket, az igát. Köszönjük a szabadító és helyreállító munkádat. Hálát adunk, Szent Szellem, a folyamatosan áradó kenetért, az őrjáratért a testünk határain, és így a testünket naponta megújultnak nevezzük, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, a növekedő kegyelmedet felettünk, az áldások teljességét, amit a számunkra rendeltél, és hálát adunk, hogy a világosságunk napról napra növekszik a te dicsőségedre. Tiéd a dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és tegyél említést arról, hogy a kenet megsemmisíti a bilincseket. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy nem vagyunk egyedül. A múlt heti tanítást, ha valaki hallgatta az internetről, beszúrtam pár mondatot. A hanglejtésből észre lehet venni, más a háttér zaj. De elmondom most nektek, mert az ahhoz tartozott, ahhoz a tanításhoz. Ugyanazt mondtuk, hogy a Szentfél bennünket folyamatosan tisztít, és ez igaz. De meg kell különböztetni a fizikai valóságot, a fizikai működésünket, és a szellemi mi voltunkat. Tehát a szellemi értelemben a Szentvér, mint az ablaktörlő, folyamatosan tisztít bennünket, hogyha bármit elkövetünk. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a tetteinkért felelősséggel tartozunk. A tolvajt a földön elítélik, ennek ellenére az ő igaz státusza Isten előtt megmarad. Tehát különbséget kell tenni a földi törvények és az igazságszolgáltatás, valamint Isten megítélése szerint. Mert Isten továbbra is a Szentvéren keresztül látja az illetőt, azt az újjászületett keresztényt, aki igazzá vált a Szentvér tisztító ereje által, de a földi bíróság az el fogja ítélni a tyúklopásért. Úgyhogy kettő között különbséget kell tenni. Például az Egyesült Államokban üdvösségre vezetik a halálra ítéltet, az elnök megállja a gyilkost, és megáldja az áldozatait, vagy az áldozatát, hogy ez az ember, aki halálra van ítélve, az Úrhoz kerüljön. Tehát a földön elkövetett tettekért a felelősséget vállalni kell, a bíróság meghozza az ítéletet, azt végrehajtják, de egy másik dolog, hogyha befogadta Jézust és üdvözült, akkor ő a mennybe fog kerülni. Azon is szoktak vitatkozni, hogy ha valaki öngyilkos, akkor azt megbélyegzik, és a temető szélére, vagy a temető árokba temetik. Legalábbis régen volt ilyen, és nem tudom, hogy ez hogy áll ez a kérdés. De kérdezem én, hogy az elmebetegség állapotában elkövetett öngyilkosság, az nem ugyanolyan betegség, mint egy gyomorbetegség, vagy bármilyen más betegség? És a gyomorbeteget azt rendes helyre temetik. Az is egy betegség, pillanatnyi elme zavar, amikor a saját élete ellentör valaki. Ez egy kis kiegészítő volt még a múlt heti tanításhoz. Most egy új sorozatot kezdünk. Ennek a fő címe az, hogy Isten érintése. És az első rész következik, és a mai tanításunk alcíme, mi a kenet? Lukács evangélium 4. fejezetében kezdjük az ige olvasást. Azt tudjuk, hogy az Úr Jézus az isteni rangját lerakva született meg a földön, és utána Isten felkenetésében részesült. Tehát ugyanolyan felkenetésben, mint a gyülekezeti időkorszakban bármelyik szolgáló. És a felkenetés által végezte a jeleket és a csodákat. Lukács evangélium 4. fejezet, 16-tól 19-ig olvassuk.
És ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. És adták néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyita, ahol ez volt írva. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
Amen. A felkent szó jelenti azt is a görögben, hogy felszentelt, vagy pedig beolajozott. Mivel az Ószövetségben a Szent Szellem el volt zárva a Szentek Szentjébe, ott fizikális olaj jelképezte a kenetet. És le van írva az Ószövetségben, hogy hogyan kellett elkészíteni, milyen olajból, milyen fűszerekkel ezt a bizonyos olajat. Az utolsó napokban nagyon fontos megérteni a kenetet és a kenetnek a működését. Mégis sokan képtelenek érezni a kenetet, azaz Isten természet feletti erejét. Míg mások annyira megnyílnak a kenetnek, hogy ki sem kell jönni a gyógyító sorba, ott a helyükön veszik a kenetet, sőt, ha olyan erőteljes a kenet, akkor az egész lényük remeg. Egyszer én is tapasztaltam egy ilyet. Nem lehet tőle megszabadulni, csak úgy, hogy most abba hagyom. A kenet nem egy elérhetetlen, misztikus dolog. A kenetet a következőképpen lehet meghatározni. A kenet Isten jelenlétének és erejének a megnyilvánulása. Más szavakkal, a kenet Isten megnyilvánuló jelenléte, ami szinte kézzel fogható. Különbséget kell tennünk hogy Isten mindenütt jelen van, tehát Istennek mindenhol van egy jelenléte a világon, illetve Isten megnyilvánuló jelenléte között. Tehát az igaz, hogy Isten mindenhol, mindenütt jelen van, de a jelenléte nem mindenhol képes megmutatkozni, megnyilvánulni. Ahol a jelenléte megtapasztalható, ott történni is fognak dolgok. Lukács 5.17-hez lapozzunk. Az Úr eszembe hozott egy megtörtént esetet. Gyerekkoromban hittanórán történt. Talán egy 2 évvel idősebb fiú megkérdezte a plébános urat, amikor azt mondta és azt tanította, hogy Isten mindenütt ott van, hogy plébános úr, a mi pincénkben is ott van Isten? Persze, fiam. Hogyne, hát mindenhol ott van. Ha-ha-ha, nekünk nincs is pincénk, csak vermünk. És kapott egy nyaklevest. Lukács 5.17.
És lőn egy napon, hogy tanít vala, és ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak ereje volt ő vele, hogy gyógyítson.
Amen.
Amen.
A korábbi fordításban úgy hangzik ez, hogy az Úrnak hatalma volt ő vele. De a görögben jelenti ez a szó képességet, az erőt, az erő megnyilvánulást és a csodatevő erőt. A kenet szinte tapintható, érzékelhető, hasonlatosan az elektromossághoz. Akit egy picit már megérintett az elektromosság, az tudja, hogy miről beszélek. Akár csak egy kis törpefeszültség is. Nem kell 220-nak lenni, de az egy megrázó élmény. Az elektromosság az idők kezdetétől létezik. De csak onnantól tudták munkába fogni, miután felfedezték a működését, a működési elvét. De mondhatnám azt is, hogy ehhez hasonlatos a izzó, amivel világítunk, vagy a repülés, mert mindaddig, amíg nem fedezték fel a működésének az elvét, nem tudták ezt használni. Márpedig a felhajtó erő is a kezdetek óta létezik. De valakinek ezt Isten kegyelme és bölcsessége által fel kellett fedezni, hogy hogyan működik. Krisztus teste jó ideje tudatlanságban van a kenet működéséről. Viszont a Szent Szellem segítségével a kenet működése megérthető. Együtt tudunk működni, és együtt tudunk áradni a Szent Szellemmel és a kenettel. Vallásos körökben Isten erejének nem adják meg az őt megillető helyet. A fiatalok szívében ott van egy űr, egy szellemi éhség. Természetesen nem csak a fiatalok szívében, minden ember szívében, aki nem született újjá, van egy vágy, hogy ezt az űrt betöltse. És ezt a szellemünkben levő űrt csak is Isten tudja betölteni. Az az űr Isten számára fenntartott hely. De a vallás nem tölti be a fiatalok szükségletét, így elkezdenek ők a rock felé, a drog felé, az alkohol, illetve a szex felé fordulni. Keresnek valamit, de sohasem tudnak megelégedni a világi dolgoktól. És nem világi rehabilitációs intézetekre van szükség, ahova a hívőket elhelyezik, hanem a Szent Szellem erejének a szabadítására van szükség. Kenet nélkül egyetlen szolgálat sem ér semmit. Pesten hallottam, hogy volt olyan pap, aki a nyugdíjazása után született újjá. Akkor milyen kenetet hordozott ő a szolgálatában? Vannak Isten tiszteletek, amelyeken annyi a kenet, mint ahány foga van a tyúknak. Azaz null. Nagyítóval sem lehet találni. A kenet nem azonos a felhajtással, a külsőséggel. Lehet nagyon szép, ünnepélyes ceremóniát tartani, de ha nincs ott Isten jelenléte, nincs ott a kenet, akkor az egy fabatkát sem ér. Ha a kenet nincs ott a prédikátor életén, akkor a köpönyege alá tartozó emberek élete sem fog megváltozni. Hát pedig ez a cél. A szellemi tudatlanság elkendőzésére két dolgot szoktak alkalmazni. Az egyik az, hogy gyorsan befejezik az összejövetelt, minél rövidebb legyen, illetve testi megnyilvánulások, testi rendezvények felé kanyarodnak el. Tehát a szolgálat testivé válik. Így az éhesen hazatántorgó juhók úgy gondolják, hogy megkapták a kenyeret, ami egy kicsit penészes volt, de kaptak valamit. Úgy gondolják. És ahogy én találkoztam hagyományos egyházban levő hívekkel, akik újjá voltak születve, érezhető volt az az égség, hogy ő még többet akar, és még többet akar. Isten elsőként a szívünket akarja jól lakatni. Tehát nagyon fontos a szellemi táplálék. Éppen forgatom a szívemben, hogy egy ismerősömnek megmondom, nem azért fáradt, mert sokat dolgozik a kertben, hanem azért, mert nem veszi magához a szellemi táplálékot. És hogyha a szellem gyenge, ez kihatással van a fizikai testre. Isten vár ránk. És hogyha mi lehetőséget adunk neki, akkor ő mozdulni fog, és cselekedni fog. Pál azt írja, hogy mindenki szolgája akart lenni, de nem rabszolgája. Tehát ne ember mondja meg, hogy egy pásztor mit tegyen, miről prédikáljon, mert a Szent Szellem az, aki a szavakat adja a szájába. Az ige úgy hangzik, amit Pál írt, hogy nem embernek akarok tetszeni, hanem Istennek. Nem kell, hogy egy prédikátor tönkre tegye magát és a családját. 25 évvel ezelőtt egy Rodney nevű szolgálóhoz szólt az Úr, hogy nem kell belehalnod a szolgálatba, én már meghaltam 2000 évvel ezelőtt. Te csak járj annak a világosságában. Tehát, hogyha Isten utat kap, akkor a szelleme megérinti a hívőket. Az ő ereje és az ő képessége sikerre viszi a hallgatóságot. Ézsaiás 10:27-et olvassuk el. Közben a dicséret alatt meg akartam nézni, hogy az iga mit jelent héberül, de annyit jelent, hogy iga. Az állat nyakában levő iga. De régen volt az ökörös szekér. Nyakában volt egy árum, és ahhoz volt kötve ugye a kocsi, vagy a szekér, amit húzott. Ez az iga, ami az illető nyakában van, ez egy súly, ez egy teher. És a kenet ezt meg tudja semmisíteni. Ézsaiás 10:27.
És lesz a manapon, eltávozik az ő terhe válladról, és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a kenet miatt.
Halleluja! A héberben a megtörik szó jelenti azt is, hogy megsemmisít, lerombol, tönkretesz. Rögtön elmagyarázom, hogy kell érteni ezt. Különbséget kell tenni, hogyha eltörik valami, vagy ha megsemmisül valami. Hogyha elmegyek hozzátok látogatóba, és egy óvatlan pillanatban fellököm a szép vázátokat, és ketté reped, az még valamelyest javítható, mert ragasztóval meg lehet kenni, össze lehet ragasztani. De hogyha az a váza egy magasabb helyről esik le, a szekrény tetejéről, és ripityára törik, akkor az megsemmisült. Nem eltört, hanem megsemmisült. És amit megsemmisít a kenet, azt nem lehet javítani. Nem lehet helyreállítani. Nem lehet összeragasztani. Tehát az az iga, amit az ellenség gonosz munkája során tesz az emberek nyakába, ez az iga nem csak eltörik a kenet által, nem csak megtörik a kenet által, hanem megsemmisül, használhatatlaná válik, nem kerülhet még egyszer vissza az illető nyakába. Ez az értelme az Ézsaiás 10:27-nek. És hogyha olyan helyzetbe kerülsz, hogy imádkoznod kell egy súlyos betegért, akkor te még a rákost is úgy fogod látni hitben, hogy a Szent Szellem ereje meggyógyította. Utasítást kaptunk, hogy a kezünket tegyük a betegekre, és a kiáradó kenet helyreállítja a testet. A Szent Szellem besugárzása és a Szent Szellem kemoterápiája fogja helyreállítani a testet teljes mértékben. Isten jelenléte mindig egy konkrét céllal száll le. Abból a célból, hogy az emberek felé szolgáljon Isten az ő erejével, azaz szabadulást hozzon különböző területeken. A gyülekezetnek áradnia kell a kenettel. Más megközelítésben követni szükséges a Szent Szellem mozdulását, hogy szabad utat és ajtót kapjon, ne legyen megkötve a Szent Szellem keze. Hogy Isten ereje meg tudjon nyilvánulni, hogy tudjon munkálkodni abban a közegben. Ha a prédikátor a saját tervét követné, akkor megkötné a Szent Szellem kezét, ezáltal megszomorodna a Szent Szellem, és semmi nem történne azon az alkalmon. Hogyha a kenet jelen van, Isten 2 perc alatt többet el tud végezni, mint mi a saját erőnkből hónapok alatt. Ekkora a különbség. Krisztus testének rá kellene döbbenni, hogy milyen eszköz áll a rendelkezésére. Ez a kenet. Isten természetfeletti ereje. A feltámadt Jézus erejével kell szolgálni. És egy lelkipásztori hivatalt nem állásnak kell tekinteni, és megélhetésnek. 1-2 évvel ezelőtt a Somogyi Hírlapban volt egy cikk, valaki elkezdte, hogy a lelkészeknek mennyi a fizetése, és emlékszem rá, hogy a reagált erre, nem tudom, olvastátok ezt, nagyon régen volt, 2-3 éve, most írt 60 vagy 70 ezer forintot, szerintem az volt a minimálbér akkor, hogy hát ennyit keresnek csak, és mennyit kell dolgozni érte. Szívesen írtam volna, hogy bizony vannak tömegével önkéntes lelkészek, akik nem a fizetését teszik ezt. Emlékeztek Kenneth Hagenre, amikor fizetést akart adni a presbitérium, azt mondta, hogy köszönöm szépen, nem kérem, mert akkor a hitemet nem tornáztatnám. Ahhoz, hogy mindig meglegyen a szolgálathoz, meg a megélhetéshez szükséges összeg, ahhoz folyamatosan hitben kell járni. És ő a hitben járás mellett maradt. Olvassuk ugye a Márk 16-ban, a 17-18-as versben, hogy a hívők tegyék a kezüket a betegekre. Ezt a rodni szolgálót elhívták egy olyan asszonyhoz, akikről az orvosok lemondtak. Olyan súlyos állapotban volt már a rák tünete miatt. Emelt hangon és a belső vezetés által imádkozott. Megátkozta a rákot, a rák szellemét, és felszólította Jézus nevében, hogy a halál és a rák szelleme távozzon. És késztetést érzett arra, hogy ugyanezt ismételje 20 percen át. És 20 perc múltán a kenet hirtelen leszakadt, eltalálta a nőt, és az unokaöcsét, aki éppen bent volt látogatni. Ez a kenet végigvonult az egész testén, ez a nő az ággyal együtt rászkódott, szó szerint Isten ereje kirázta a beteget az ágyból, és a Szent Szellem ereje azonnal meggyógyította. Ez a hölgy másnap elment vásárolni. Állítólag ez a biztos jele annak, hogy 100%-ban meggyógyult. Hogy a hölgyek elkezdenek boltba menni. A kenet a szolgálat végzés természet feletti munka eszköze. Isten nem hív el egy feladat elvégzésére senkit, hogy ne szerelné fel, és ne biztosítaná a sikeres munkához a felszerelést. Az új szövetség szolgálóinak szükségük van a kenetre. Épp úgy, mint a hegymászónak a megfelelő cipőre, csákányra, kötelekre, a katonának pedig a katonai felszerelésekre. Katonát sem úgy küldik ki harcolni, hogy csupasz kézzel menjen. Amilyen szakaszban, osztagban van, annak megfelelő harci felszerelést biztosítják a számára. Sőt, még utána megy a konyha, és biztosítják az ellátását is. A kenet egy köntöshöz hasonlítható. Nélküle alul öltözöttek vagyunk. Ádám Isten dicsőségébe volt öltöztetve, de ezt elvesztette. Hála az Úrnak, Jézus Krisztus a kereszten bevégzett megváltási műve által Isten visszaállította Krisztusban a számunkra ezt a kenetet, ezt a köntöst. És nemrégen a kis újságunkban is volt egy kis tanítás a köpönyegről. 2 Korintus 4.7-ből rögtön megtudjuk, hogy ez a kenet egy kincs, és ez a szellemünkben lakozik. A szellemünkben van tárolva. És az ördög azért próbálja időnként a keresztényeket földhöz csapkodni, hogy repedjen meg az edényük, és mint régen ugye a korsóban tárolták az olajat, nagyon vigyáztak arra, hogy az ne legyen repedés, mert ugye elszivárgott az olaj. Hogyha tud repedést okozni a hívők cserép edényén az ördög, akkor ő le akarja szívni a kenetünket. El akarja lopni a kenetünket. 2 Korintus 4.7.
Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.
Amen.
Amen.
Tehát a kenet egy kincs. Vigyázzunk erre a kincsre. Inkább növeljük. És ez a szellemünkben van. A kenet nélküli szolgáló az a saját erejére és képességére hagyatkozik. A kenet nem hamisítható. Vagy ott van, vagy nincs. Nincs köztes állapot. Hogyha igazi eredményeket akarunk, akkor meg kell ragadnunk a szellemnek a mozdulását, rá kell ugranunk, mint a hullámlovas, a nagy tarajos hullámokra, hogy azon tudjon ugye tovasiklani, és áradni kell ezzel. Kedvenc igém következik a János 6.38-ból. Combban is megjelent a kenet, erőteljes munkálkodás van.
Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.
Tehát annak akaratát cselekedjük, aki elküldött bennünket. Úgy hirdessük az örömhírt. A kenet nincs összefüggésben az emberi képzettséggel. 1 Korintus 1-ben, megnézzük az igét hozzá, 1 Korintus 1-ben a 27-29-ig.
Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszegyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszegyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.
Amen. Ne legyen ugye felfogalkodás, ne húzza ki magát senki, hogy én vagyok a valaki. Teljesen tanulatlan, képzetlen emberek hatalmas kenettel szolgáltak. Csak egy nevet említek, a Swigglesworth, akinek a szolgálatában több mint egy tucat ember támad fel a halálból. Isten ilyen hatalmasan használta őt. És miután beállt a szolgálatba, akkor tanították meg olvasni és írni, és egyetlen könyvet olvasott, a Bibliát. Tehát ez ékesen bizonyítja azt, hogy a kenet nincs összefüggésben az emberi képzettséggel. Apostolok cselekedetei 4.13-at olvassuk el. A tanultság néha akadály abban, hogy Isten használja az illetőt. Mert az okos doboz akar előtérbe kerülni. Kiókumlálni, kiókoskodni, megmagyarázni, érvelgetni. De ez így Istennek nem kedves. Apostolok cselekedetei 4.13.
Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek csodálkoznak vala, meg is ismerjék őket, hogy Jézussal voltak.
Hát írástudatlanok, tanulatlanok az akadémiai tudást illetően. A szolgálat Isten elhívásán és érintésén alapul. És az 1 János 2.20-ban megtudjuk, hogy van nekünk tanítónk.
És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.
És a 27-es.
És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.
Amen. Amen. Az új szövetségben ezért nincs szükség elmenni a pásztorhoz, és minden egyes apró dologban kikérni a véleményét. Most piros pöttyös ruhát vegyek, vagy kék pöttyöset. Mert a Szent Szellem bennünk van, ő vezet, irányít, tanít, kijelentést ad dolgokról, tehát az összes információt megkaphatjuk tőle. Ezzel szemben az Ószövetségben, mivel nem volt bennük a Szent Szellem, mert el volt zárva Szentek Szentjébe, ezért nekik muszáj volt elmenni a paphoz és tanácsot kérni, mert az Ószövetségben a királyok, a papok és a proféták fölött volt ott a Szent Szellem, hogy tudjanak szolgálni. A 27-es verset néha félremagyarázzák, hogy van nekem tanítom a Szent Szellem, és ezért nekem nem kell gyülekezetbe járni. Na most, hogyha mindenki így értelmezné, akkor a gyülekezetekben egyedül a pásztor lenne ott az alkalmakon, de Isten nem céltalanul hozta létre a gyülekezetet azért, hogy legyen egy kiképző tábor, egy táplálási vonal. Tehát nem szabad így kisarkítani az igét, hogy most nincs szükségem gyülekezetre, meg pásztorra. A kenet nem egy érzés, de érzékelhető. És mint említettem, egy megrázó élmény, mintha a konnektorba nyúlnál. A kenet nem azonos azzal, hogy az emberek elesnek az erő alatt a gyógyítósorban. Az eldőlés annak az eredménye, annak a következménye, hogy jelen van a kenet. A kenet, mint a szél, ahhoz is hasonlítható. A szélnek sem látszik az alakja, a mozgása, csak a hatása, hogy a fák ágai hajladoznak. A kenet sem látható, de hatása igen. Üdvösséget nyernek az emberek, helyreállítás történik az életükben, megszabadulnak dolgoktól, megszabadulnak az igától. Akik nem érzékelik a kenetet, az azért van, mert a gondolataik nagyon-nagyon távol járnak Istentől. Az életüket túlságosan lefoglalja az élet és a világ dolga. Nem hajlandók Istennel foglalkozni. Más hullámhosszon vannak, és nem töltenek időt az Úrral. Hogyha egy hívő megfelelően beállítja a szellemét vételre, mint a rádiót, régen a tekerős rádiót, tisztán fogja venni a jelet. Tisztán fogja hallani a Szent Szellem hangját, Isten szavát. Folytatni fogjuk ezt a tanítást, bízom benne, hogy lesznek benne érdekes dolgok, és épülésetekre lesz a továbbiakban is. A Szent Szellem erőteljesen munkálkodik az ízületekben. Vál ízületek, bal térben jelent meg a kenet, de nyugodtan lehet vonatkoztatni a másik oldalra is. Most a boka ízületben jelent meg a kenet. Ne felejtsük el, hogy Isten képes bepótolni az ízületekben levő hiányokat. Akár a porc, akár azt a zselés anyagot is képes bepótolni természetfeletti módon. Talban is van gyógyító kenet, fejből vagy haj problémák szűnnek meg, csontban van gyógyulás egyelőre. Köszönjük az Úrnak! Aki kíván a kézrátétel szolgálatában részesülni és áldást nyerni, azt várjuk a gyógyító sorokban.
Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása.
A kenet felruházott képességgel arra, hogy szolgálja az elveszettek felé, szolgálja a betegek felé a Jézus nevében. Isten használni akar téged, és engedj az ő szavának. A felkenetéssel kaptál erőt, hatalmat, képességet a szolgálatra, hogy szolgálj az elveszettek felé. Kövesd a Szent, kövesd a Szent Szellem vezetését a Jézus nevében. A kenet benned van. Áraszd ki a környezeted felé a kenetet, hogy szabadulások, áttörések történjenek az környezetedben, az életedben, a Jézus nevében. A kenet benned van, a cserépedényben. Őrizd ezt a kenetet, és használd, amikor az Úr arra vezet téged, áraszd ki a kenetet a környezetedben levőkre. Isten ereje, természetfeletti ereje a cselépedényedben van. Őrizd ezt, és árasz ki adott esetben, hogy szabadulások, gyógyulások történjenek a környezetedben, a Jézus nevében. Élj azzal a kenettel, ami a cselépedényedben van. Árasz ki a családod felett, magad felett, a szereteid felett, és a környezeted felett, hogy szabadulások történjenek Isten dicsőségére. A Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet a Jézus nevében.
Nekem nincs más rajta, kívül Jézus, életem forrása.
Használd a benned levő kenetet, kövesd a szellemet, a szellem vezetését és útmutatását, hogy szabadulások történjenek a környezetedben is, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet, a helyreállítós, a megtartó kegyelmedet, a Te gyermeket felett, köszönjük az ő életét, köszönjük, Uram, a kenetet, ami átjárja, megújítja a halandó testét, és átprogramozza a testét a rendes működésre. Köszönjük, Uram, a békességedet, a szeretetedet, a jóságodat, és az Úr Jézus Krisztus teljes megváltását, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te végtelen szeretetedet. Köszönjük, Atyám, a Te jóságodat a Te gyermeked iránt. Megáldjuk Jézus nevében az áldások teljességével, és kiárasztjuk a kenetet, hogy ez a kenet munkálkodjon az ő életében, testében, és tegye szabaddá azoktól a dolgoktól, amitől meg akar szabadulni. Áraszt ki a hitedet ezekben, Jézus nevében.
Minden hadunk hamis tünetet a testedben Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a megtört tested által Jézus nevében beáll séten kereszt. Minden nyomorúság eltűnik a testedről, a csontjaid Jézus nevében helyreállítod, Atyám, Jézus nevében beárad a te kereszted, és megtöri az igát a keret által Jézus nevében. Köszönöm, Atyám, a szent keretedet, a jobbító munkádat, dicsőséget adunk neked minden napon Jézus nevében, és köszönjük, hogy szabaddá tétettél most ebben a pillanatban, szabaddá tétettél az 1 Péter 2.24 ige verse Jézus nevében, minden csontot helyreállítunk Jézus nevében, szabaddá tétettél Jézus. Halleluja, köszönöm, Atyám, mert a te igéd élő és ható élesebb mindenkét élő fegyverné, mert elhagy szívnek, léleknek, ízeknek, velüknek, megoszlásaik, megítéli szívnek, gondolatai, szándékait Jézus nevében. S egy jelenet készült fegyver nem lesz jó szerencsés, minden jelme jelenet perbeszám, kármiskatot. Amen. Halleluja, dicsőség néked, Jézus.
Halleluja. Halleluja. Május 4-i pesti tanításból egy összefoglalót állítottam össze a számotokra. Az volt a címe, hogy a bennünk munkálkodó erő. helyzetek felett mindig a célt kell megvallani. Ahol háborús hangulat van, ott a békességet kell megvallani, hogy az jön valóságba. Siófokon, amikor volt a Jim Sanders alkalma, akkor az egyik keresztény felfigyelt arra, hogy a másik rombolja a többiek imáját. Hát elkezdett úgy beszélni egy településről, hogy ott igen kemény nyakú emberek élnek. És aki erre felfigyelt, szólt neki, hogy hát ne rombold az úr munkáját, meg hát a többiek imáját. Én is elkövettem nagyon régen a kezdetek kezdetén ezt, de én megtanultam hamar, hogy nem azt kell mondani, hogy itt kemény nyakú emberek élnek, hanem a célt kell minden esetben rájuk húzni a megvallásainkkal. Hogy itt nyitott szívű emberek befogadják az Úr Jézust, üdvözülnek, jönnek az alkalmakra, és ehhez hasonlókat. Tehát mindig vannak helyzetek, és a helyzetek felett azt a célt kell megvallani, amit szeretnénk elérni. És mi hozzásegíthetjük a hit megvallásainkkal azt a csoportot, népréteget, települést, országot, akiket ez érint. Volt egy közös megvallás ezen a napon Pesten, és azt mondta az előjárónk, hogy azért tesszük meg itt most ezt a megvallást, mert otthon úgysem tesztek megvallást. Tisztelet a kivételnek persze. De én ezt hallottam másik pásztortól is, hogy a gyülekezetben mindenképpen imádkoznak, mert ő tudja, hogy otthon nem veszik elő az imakönyvet. Megint mondom, hogy tisztelet a kivételnek. Nincs mindenhol helyi imacsoport. Tehát otthon is ugyanolyan rendszerességgel kell tenni a megvallást, mint a gyülekezetben, amikor van erre idő, és megtesszük. Az ördög seregét pedig fel kell szólítani az engedelmességre, hogy engedelmeskedjen az igének, engedelmeskedjen a Jézus nevére. A vizet a Biblia több esetben hasonlatként használja. Az egyik a kútfej, a másik pedig a folyamok, amiről pár gondolatot szeretnék szólni. A kútfej, ami ugye kevesebb mennyiségű vizet képes adni, az az üdvösség és az örök élet során kerül belénk. Itt a környéken nincs, de tudom, hogy léteznek olyan kutak, amit ugye megfúrnak, és a nyomás hatására magától folyik. Mint egy forrás, ahhoz hasonlóan működik. Egy ilyen kútfej tud adni vizet, de nem tud folyam mennyiségű vizet adni. Amikor növekszünk, akkor a bennünk levő erőkenet, most hasonlatképpen nevezzük víznek, növekszik. Egy frissen megásott kútban sem lehet rögtön a vödröt belemeríteni, hanem kell egy bizonyos idő, amíg a vízszint eléri a maximumot. Amikor folyamok vannak bennünk, és ezt kiárasztjuk, akkor az életet visz adott helyekre, gyógyulást és szabadulást munkál. Az újjászületéssel kerül a bensőnkbe ez a víz, nevezhetjük kenetnek is, természetfeletti erőnek, és nekünk kell onnan kimeríteni. Bizonyára emlékeztek a gémes kutakra. Szerintem mindenhol volt, mert csorda mindenhol akadt, és ugye terelték ki ugye az állatokat a falu szélére, a legelőre. Hát a gémes kutnál is mindenki maga fogta, és ugye leeresztette a vödröt, és felhúzta a vizet. Nem magától jött fel a víz. És nem is volt ott egy ember, aki a vizet meregette volna, ilyen célra nem szolgáltott senki. Tehát nekünk is a bennünk levő folyamokat magunknak kell onnan kimeríteni. és megint a szavaink fontossága kerül előtérbe, mert a szavainkat tehetjük meg ezt is. Nagyon megörül a szívem akkor, amikor hasonlókat hallok Pesten, mint amit előző héten mondok nektek. Mentünk fel Limára, és a pesti úton a következőt mondtam el nektek, hogy mi is járhatunk abban a hitben, és alkalmazhatjuk azt a megvallást, amit a múlt héten megtettünk, hogy amerre járunk, egy bizonyos körzetben a kenet kiárad, és az emberek szabaddá tesznek. És azt mondtam az úton fölfelé, hogy amikor Péter árnyéka a betegekre esett és meggyógyultak, nem az árnyéktól gyógyultak meg, hanem attól a hittől, hogy ő kiárasztotta a hitét, hogy a közelében levők a rajta levő kenet hatására szabaddá válnak. És ugyanezt hallottam vissza most a negyedikei pesti tanításban, hogy a Péter közelébe kerülők meggyógyultak. És a Szent Szellem nem külön fog munkálkodni, értünk, hanem azt mondja az ige, hogy velünk együtt munkálkodik, és segít megfogni a problémának a másik végét, hogy ketten tegyük arrébb. Az Efézus 3.20 egy nagyon sarkallatos ige ebben a tanításban. Isten a hatalmánál fogva képes csoda dolgokat tenni. Isten hatalmas, Isten mindenható, és felülmúlhatatlan dolgokat meg tud tenni. De csak a bennünk munkálkodó erő szerint. Ez pedig megint csak a szavainkhoz, a megvallásainkhoz vezet vissza, hogy mennyire munkáljuk mi azt a dolgot, azt a szabadulást. Efézus 3.20 volt ez az ige. Otthon majd megnézhetitek. És ennek az egésznek a kulcsa az, hogy az igén elmélkedni kell, megmaradni abban, folyamatosan szólni és cselekedni. Ez a kulcsa, ez a mozgató rugója az egésznek, hogy a bennünk levő erő minél nagyobb legyen, mert akkor Isten minél nagyobb dolgokat tud elvégezni. Ha nem munkáljuk magunkban ezt az erőt, nem tesszük a megvallásokat, akkor Isten csak pici dolgot tud megtenni, vagy netán semmit. Tehát rajtunk múlik, hogy egy áttörő szabadulás, gyógyulás történik, mint talán a legutolsó, ugye az a szklerózis multiplexes volt, ugye, aki több év után fölkelt a székból, de előtte munkált benne az erő, mert azt mondta, hogy én leszek az első, aki ebből a betegségből meggyógyul. A testünket természetfeletti módon is meg tudjuk újítani. A kérdés az, amit Jézus feltett a betegeknek, hogy hiszed-e, hogy én képes vagyok megtenni. Ahhoz, hogy egy áttörés, egy gyógyulás megtörténjen, valakinek hinnie kell. Vagy a betegnek, vagy az imádkozó személynek, vagy az imakör valamelyik tagjának. Mert Isten hit nélkül nem tud tenni semmit. Tehát szüksége van arra, hogy valaki abban a dologban, abban a konkrét ügyben higgyen. Legyen hite, hogy a folyam ki tudjon áradni, és a bennünk munkálkodó erő lesz az, ami megtart. A Jézus nélküli emberekben nincs, ami munkáljon. Azt az erőt, amit a mai tanítás alapján nevezhetünk kenetnek is, ami bennünk van, a cserépedényünkben van, fogjátok munkára. És az a kenet képes újra programozni a testet, hogy helyesen működjön. Termelje azt, amit termelni kell, illetve állítsa le azt, aminek nem kell elszaporodnia. Amekkora erő munkál benned, úgy annak függvényében tudja Isten a munkát elvégezni, érted? Tehát, hogyha a megvallásaiddal nem munkálod az erőt, akkor kisebb eredmény fog születni. A Norvel Hayes a lányáért imádkozott, egyetlen egy esetben elátkozta a kinövéseket a lánya testén, majd elkezdte megköszönni és dicsérni az Urat. Folyamatosan. És 40 nap múlva mi történt? Egy szempillantásra eltűnt az a sok-sok kinövés a lánya testéről. De naponta 300-szor, olykor 600-szor tette meg a megvallását. Sokan. Egy szabadságot kell kivenni. Hogyha 600-szor teszi meg valaki a megvallását, akkor az, ha jól számoltam, 10 óra. És a percenként egyszer mondja, ugye? Tehát van alternatív gyógymód az orvoslással szemben. A hit. De ezért dolgozni kell. Meg kell dolgozni érte. Norvel Hayes ugyanígy megszólította a vállalkozását, hogy te nem fogsz engem cserbe hagyni, és nem fogsz csődbe menni, te sikeres leszel. Aztán, amikor el akart adni a házat, akkor szólt a házhoz, hogy te valakinek nagyon kedves leszel. És megjön a vevő a kellő időben, és megadja azt az összeget, amire nekem szükségem van. És így is lett. Egyik testvérünk Földváron úgy járt, hogy a házát el kellett, hogy árverezzék, illetve az Úr kegyelméből az árverezést megelőzte. Hiszem, hogy ugyanezt történt az ő életében is, hogy az árverezés előtt jött egy vevő, mert ez a ház nagyon kedves volt neki. Ugyan tudta, hogy lesz árverezés, de ő mindenképpen meg akarta venni, és ugye az árverezésnél nagyobb nyomot értéken hirdetik meg, itt viszont megkapta azt az összeget, amit kért érte, a 30 millió forint fölötti összeget. Tehát az Úr kegyelméből ez a ház kedves volt valakinek, és megjött a vevő, és az árverezésre nem került sor, így neki több pénze maradt. Tehát működik. Csak ezt akartam alátámasztani. Aztán nem csak a vállalkozást és a házat lehet megszólítani, hanem ugyanígy lehet becézgetni a házi állatainkat, a haszonállatainkat, hogy te toljál ám rendszeresen, vagy pedig a virágokat becézgetni, hogy szépen nőjenek. Ágnes lányunk, a fogföldi ibolyái, az egy gyönyörűség, és öreg tövek vannak már neki. Ez mindenhova oda megy, megcilogatja, megbecézgeti, de nem csak, ezzel, nem csak ő van egyedül, ezzel tudom. Tehát működik, mert a szavaink és a hitünk, amikor elegyedik a betonkeverőben, akkor abból valami születik, valami jó születik. Nagyon érdekes dolog volt az Efézus 1.18-ban, hogy előre látnunk kell a sikerünket, hogy azt a dolgot sikerre tudjuk vinni, és azt meg kell cselekednünk. De előre a képzelőerőnkkel, a lelki szemeinkkel látnunk kell. Egy pásztor, hogyha imádkozik a gyógyító sorban a betegekért, akkor sokkal hatékonyabb az az imádság, hogyha ő látja az illetőt már gyógyultan. Jézus is így tette. Lázár, amikor meghalt, nem sietett hozzá, 4 nap múlva jött oda. Mert bizonyos vagyok benne, hogy ő a képzelő erejével, a lelki szemeivel látta őt föltámadottnak. Oda ment, szólt neki, és megtörtént a csoda. Az Efézus 1.18-ban az a szó, hogy világosítsa meg értelmetek szemeit. Ez a megvilágosítás. A görögben az a töve ennek a szónak, amiből származik a fotó. A fénykép. Először is visszatérve a hagyományos fényképezőgépre. A fénynek meg kell világítani a filmet a lencsén keresztül, hogy ott egy kép képződjön, és azt megfelelő eljárással ugye előhívják, és képet készítenek belőle. Tehát nekünk ugyanígy egy fényképet, egy fotót kell látnunk arról, hogy hova tartunk, mit akarunk elérni, illetve Isten mit ígért a Bibliában a számunkra. Tehát ezt mint egy fotót rögzítenünk kell, mert így sokkal könnyebb az áttörés, sokkal könnyebb a cél elérése. Ez nagyon megörvendeztette a szívemet. És minden lehetséges annak, ugye ez a Bábel tornyánál volt, amit kigondolnak, azaz elképzelnek, vagy egy kép formájában maguk elé vetítenek. Ezt mondja a Biblia. Tehát a gyógyulásban is segít a képzelő erő. És ez a képzelő erő, ez a kép, ez a fotó, ez kulcs minden problémára. Vállalkozástól kezdve, gyógyulás, anyagi helyzet. Tehát a megfelelő fotót kattintsd el a szellemi fényképezőgéppel, és tartsd magad előtt, tartsd a szemeid előtt. Sajnos imádkoznak úgy emberek, hogy nincs ott a vágy a szívükön, azaz nem látják azt a képet. Csak azért imádkoznak, hogy ők is becsatlakozzanak, vagy nem mondják a többiek, hogy ez kimaradt az imából, és nem járt a szája, vagy egyéb, vagy megszokásból teszi. De az imát is úgy kell elmondanunk, hogy a kép ott legyen. Lássuk a célt. Az ige ereje eredményeket hoz. Szoktuk azt a megvallást tenni, hogy Isten akarata beteljesedett az életemben. Na most az én látószögemben ez kiszélesedett, mert eddig csak Isten tervére vonatkoztattam, hogy a szolgálatban mi Isten terve, mi Isten akarata számomra. Tehát Isten akarata nem csak ilyen tortaszelet, hanem benne foglaltatik a gyógyulás, a szent egészséggel, benne foglaltatik a gyarapodás, és az a 7000 ígéret, ami a Bibliában van. Tehát amikor azt imádkozod, hogy Isten akarata beteljesedett az életemben, ez vonatkozik a szent egészségedre is, az anyagi ellátásodra is, és mindenre, ami az életedben van. Isten használni akarja bennünk levő erőt, ezt ne felejtsétek el. Tehát ne csak bespájzoljunk, ne csak bemenet legyen, hanem legyen kimeneti oldal is. Múltkor ugyan említettem, de még egyszer említem az Ézsaiás 53.5 alapján, Isten imádata gyógyít. Halleluja. Zsebkendőkért imádkozunk. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Áradjkenet, áradjkenet, áradjkenet. És köszönjük, Uram, hogy a Te ígéd alapján tudjuk azt, és biztosak vagyunk abban, hogy a kenet raktározódik a szövetekben, így eljut az otthonokba, és amikor a beteg testekhez hittel hozzá érintik, akkor a kenet kiárad, megtöri és megsemmisíti az igát, a terheket, a koloncokat a Jézus nevében, és megszabadulnak az emberek. Köszönjük, Úr Jézus, a Te halálodat, ami nem volt értelmetlen a számunkra, mert a sebeid által nyertük a gyógyulásunkat. És a most itt alapján ezt birtokoljuk, kijelentjük, hogy birtokoljuk a Jézus nevében. Amen.
Én szeretnék egy megvallást tenni. Igen. Én két hete, mikor jöttem, előtte voltam régészeten, és azt mondták, hogy tele van az arcom, a fülem gennyel, polippal, cistával, és meg kell operálni. Én akkor úgy jöttem el otthonról, hogy én most itt nem gyógyulok, nekem semmi bajom nem lesz. Soha többet.
Amen.
És mindenki jött belőlem, minden fájdalom, minden eltávozott, hazaértem, és aludtam. Éjszaka fölébredtem, hogy kapok levegőt, és nem fáj a fülem, nincs eldugóva. Ma elmentem vissza az orvoshoz, megnézett, ötször megnézte a dobhártyámat, azt mondta, hogy nem látszik semmi. Hát olyan szép a dobhártyád, még egyszer megnézem. Megnézte az arcomat, nem értem. Mondtam neki, én értem. És akkor mondta, hogy hát azért menjek CT-be. Mondtam, jó, elmegyek, hogy legyen róla papírom, hogy én meggyógyultam. Mondta, rendben van. Úgyhogy köszönöm az Úrnak, dicsőség az Úrnak, hálás vagyok az Úrnak. Köszönöm az Úrnak. És köszönöm nektek, hogy imádkoztatok, értem.
Ez természetes.
Köszönöm.
A doktor úr rossz fényképet nézett, te nézted a jó fényképet. Ismerik olyan keresztényt, aki azért járt korábban csontritkulás vizsgálatra, hogy az orvos megnyugtassa.
Én darázssípés allergiás voltam ezelőtt, vagy 6 éve megy csipet, és bedagadt ugye a lábom. Most kedden megcsipelt a darázs. És azóta a reakcióm, ledobtam a söprőt, mert söprögettem rajta, ott a söprőn, én meg nem láttam. Elfogtam, éreztem egy szórás, néztem, darázs. Ebből az a... Megfogtam az olyan, hogy a Jézus Szent Nevében nekem nem esélyem valami, mert engem a Jézus Szent Nevében meggyógyított mindentől. Hamar beszaladtam, megfogtam a zsebkendőt, rátettem az ömre, rájöttem a zajra, és azt mondtam, hogy én, nekem itt nem semmi bajom. Mert én a Jézus Szent Nevében meggyógyultam, és minden vírus, minden betegség, minden rossz, minden, ami az világomban, az én testemet nem éri. Megnéztem, hogy az ömöt egy pici piros pont maradt, este semmi. És mondom, hogy nagyon-nagyon féltem mindig a darázssípéstől, mert mindig beszoktam meg a gyönyörűt. Most szépen úgy, mint hogyha ott sem lett volna.
Átprogramoztad most.
Átprogramoztam is.
Gerinc alsó részében munkál az Úr.
Halleluja. Nekem is van, igen. Csak annyi, hogy tegnap reggel bundás kenyeret sütöttem, és a villáról visszacsapott a kenyér, visszavágolott az olajba, és hát ennyi látszik belőle, meg itt voltak ilyen pöttyök, hogy az forró olaj ugye rá, és hát én is mindjárt Jézus nevében, meg a hideg víz alá gyorsan bedugtam a kezemet, aztán hát se hólyag nem lett, de ennyi elmaradt, meg egy-két pötty.
Szeretünk benneteket, jövő héten várunk, ugyanígy. Minden jótokat! És te használni akart benneteket.